Élvezetes volt, legalább számomra.
Tudd éget, nem érdekel. És akkor fölvetődik a kérdé. Pont már egy jó baráttal voltam, aki a Magyarországon van egy zen közösség, hát több ilyen közösség is van, de van egy japán zen hagyományt követő közösség, Rinzai iskolát követnek. Fogalmam sincs, hogy mi a nevük, de tök mindegy. És az őnek a vezetője egy jó barát, és együtt teázgattunk, együtt voltunk, így beszélgettünk az ő megértésükről, meg az őzen. Azért vannak ilyen közös pontok, ez érdekes dolog, hogy bármi hagyományt is tanulsz, bármit tanulsz, vannak közös pontok, nem technikában, nem módszerben, hanem inkább a hangulatban. Úgyhogy felveti a kérdés, hogy mi is az, amit próbálkozunk, vagy amit tanulunk, vagy amire rá megpróbálunk ráérezni, most különböző meditáción, buddhizmuson, vagy akármint keresztül. És ezek pont, amikor egy kicsit hasonló, de különböző vonalaknak a gyakorlója találkozó, ez egy nagyon érdekesen felvetődő, vagy nagyon érdekesen összhangba lehet hozni, ha valakinek már van egy megértése, vagy megtapasztása bármely vonalból. Hát tök mindegy végül is, hogy milyen vonalon jársz, alapvetően vannak ezek az összeforrodási fontok, vagy ezek az összecsengések. Szóval, hogy azon mennyire, vagy hogyan mész, az már más kérdés, de itt végig csak vannak ilyen közös pontok. És egy ilyen nagyon fontos közös pont, bármely tradíció legyen is, bármely élő tradíció legyen is, ez az élő, hogy egy élő vonalról van szó. Tehát nem valami, lehetnek módozatok, módszerek, technikák, de ami nagyon jól rásegíthet, nagyon jó kiegészítő lehet, de nem ott van a lényeg. Tehát a lényeg azért alapvetően ez a hagyománynak, az élő hagyománynak, ez a, hát azt mondanám, hogy egyfajta ereje, egyfajta hangulata, inkább a hangulat a legjobb szó. Fajta hangulat, egy élő hangulat, amit el tudsz kapni egy ilyen mestereken keresztül, vagy egy mester találkozáson, valami amit megvalósításnak nevezünk, amit ilyen jó gyakorló mestereknél látunk, ami azt jelenti, hogy találkozó emberekkel, akik ilyen rohadt nagy hatást tudnak kitenni rád, hogy érzed, hogy az egész állapotuk, egész életállapotuk, egész megnyilvánulásuk egy nagyon élő, nagyon szabad, nagyon élő. Ez feleti a kérdés, hogy mi a gyakorlásnak a célpontja, vagy a lényeg, és végül is a legjobban meghatározott, hát van egy csomó PR része a buddhizmusnak, minden meditáció, egy csomó reklám, nagyjából amit elolvasol, amit találkozó szövegeknek a 98%-a nagyjából reklámfogásnak mondanám, de szép és jó, de néha érdemes elgondolni, hogy mi is volna a lényeg, vagy miről is van szó valójában. És a reklámot elsöpörve a mögötte levő lényeg is egy nagyon egyszerű dolog. Nagyon jó lényeg, de nagyon egyszerű dolog. Ez az, hogy valaki jól érezze magát önmagában. Önmagában jól lenni, önmagadban jól lenni, és ennek önmagadban levő önbizalmi nem valamire alapszik. Nem egy valamire felépített önbizalom, hanem egy spontán jövő, egy spontán belülről jövő, a megtapasztalásból, megértésedből jövő, amit már semmiféle megtapasztalás, megértés, pozitív, negatív élmény nem tud megrázkódtatni, megingatni, és kisugárzik az egész életállapotra. Ilyen mesterekkel találkozhatunk bárhol is, Tibetben, Kínában, ez egy ilyen közös pont, egy ilyen közös vonás. Másik pedig, amit mindig szoktam mondani a barátoknak, hogy mi az, amit egy mesternél meg tudsz tavasztalni. A világban nagyon kevésszer tudsz olyan embert látni, akire azt mondani, hogy az egész életállapota úgy, ahogy van, az nagyon inspiráljon téged, az te nagyon követendőnek találod. Ez rohadtul nehéz ilyen emberekkel találni. És egy igazán jó megérésre rendelkező mester az, akivel találkozol, és azt mondod, hogy igen, ez az. Valami ilyesmit szeretnék magamnak, valami ilyesmit, hogyha el tudnék érni, magam megvalósítani, megérni, annak volna értelme. Tehát nagyjából ez az, amit egy mesterekkel tudsz találkozni. Nem egy nagyon magas dolog, nem egy nagyon hihetetlenül messzilevő dolog, de pont ez az egyszerűség az, amit rohadt nehéz megvalósítani. Ez a spontán kijövő alap életérzés, ez az önmagával rendben levő, önmagával pozitívan levő. Szóval, hogy milyen szokásai vannak, milyen módon adja át, az tök mindegy, az már egyéni kérdés, az már az egyéni hangulatnak megfelelő, de ez az önmagából való jólét, és ennek a kisugározása. És ezen keresztül másokra való hatás, másokra való spontán hatás. Ez végig is valami, ami lényeges, ami kivetődik mindenféle PR szövegen, vagy reklám szövegen túl, ami végig is van valami értelme, aminek van ténylegesen értelme. Ez a buddhizmusban általában azt szokjuk mondani, hogy a gyakorlás két részre lehet osztani. Egyik az, hogy magadat rendbe tenni, ez a magadat érvényesíteni, vagy hát azt mondjuk, hogy magunknak a fölszállítása, másik pedig a mindenki másnak a fölszállítása. Az először magadat kell rendbe tenni, addig esélytelen bárki más is rendbe tenni, és ha magad az rendbe tudtad tenni, akkor annak az erejéből, annak a kisugárzásából tudsz másokra hatást tenni. Ez a másokra hatást tervés, amit a buddhizmusban részvétnek mondunk, az nem egy ilyen nagyon pozitív akarat mások számára, nem egy segítségnyújtásszerű, hanem te neked már van egy megtapasztalásod, vagy inkább azt mondom, egy önbizalmad az élethez, és ezt sugárzod magadból. És ez önmagadban képes vagy másokra ezzel hatást tenni, másoknak ugyanezt föléleszteni, vagy másokban ugyanezt. Ami lényeges valóban, ez a tudattermészet, vagy ilyes, ez mindenkinek magában megvan, csak kell valami ösztönzés rá, hogy közelebb kerüljön, vagy próbálkozzon, hogy oda megtapasztalja. És amikor mesterekről beszélünk, mester egy ilyen katalizátor szerep, egy ilyen ösztönző szerep. Tehát ő nem ad semmi pluszt hozzá, nem vesz el semmit, egyszerűen csak egy katalizátorként lép be. Katalizátor az bármilyen kémiai folyamatban, hogy összetevők megvannak, de nem lépnek egymásra kölcsönhatásba. Mi egy katalizátor beleteszed, és az egész kémiai reakció megtörténik. De utána katalizátor ugyanúgy egészben megmarad, az egészben kivehető, az nem vett részt a reakcióban, csak és hozzásegítette. Már egy mesternek ilyennek kell lennie, minden, aminek el akarunk élni, amit szeretnénk, a minden pozitív dolog, itt mondtam, ez az önmagunkkal való megbarátkozás, önmagunkkal való önbizalom, minden, ez megvan alapvetően. Ezek az erők, ezek olyan pozitív erők, amik túl vannak a hétköznapi pozitív, vagy negatív, van egy belső kisugárzás, egy belső erő, ez alapvetően minden megvan. Ezt nem fogja senki sem nekünk odaadni, vagy elvenni, viszont ha nincs ez a katalizátor, a mester szerepének katalizátora, akkor nem fogjuk tudni elérni. Ha nincs egy bíztatás, egyrészt egy bíztatás, másrészt egy spontán példamutatás, hogy lehetséges valami. És amikor a buddhizmus azt mondjuk, hogy hiszünk valamibe, akkor egy lehetőségben hiszünk, abban, hogy van egy a mostani tudatunkon, a mostani behatárolt tudatunkon túli valami ennél végtelen, vagy behatárolhatatlan, nagyobb erő, nagyobb lehetőség önmagunkban. Legjobb szóval lehetőséget mondani. Miért nem konkrétabb az, annál kevesebb adunk hozzá, annál kevesebb koncepciót, vagy annál kevesebb, hogy mondják, ezt kivetítést adunk hozzá. Úgyhogy legjobb azt mondani, hogy a lehetőség, a bennünk levő lehetőség. Amikor hiszünk a buddhizmusban, amiben hiszünk a bennünk levő lehetőségben, hogy a mostani életünk, bárhogy mostani megértésünk, bármilyen szépen gondoljuk, bármilyen jónak is gondoljuk, az nem egy végleges dolog, hanem ez még túl hidalható. Ez még túl lehet jutni. Ilyen szemben a gyakorlás az bárhol legyél is, az állapotnak a meghaladás, azon való túllépés, azon való túllendülés jelenti. Ez egy nagyon fontos dolog, ezzel azért tisztában kell lenni. Tehát tök mindegy, hová jutottál, milyen szép megértésed volt, megtapasztalásod volt. Az itt ebben a pillanatban lehet, hogy jó, a következő pillanatban az már meg kell haladni, azon már túl kell lépni. A mai megvilágosodásod a holnapi megélésednek a legnagyobb akadályává válhat. Úgyhogy ez a megélés, ez a túllendülés, ez minél fontosabb. És akkor már itt van egy nagyon jó példa, hogy mi is az, amit a meditációs állapotban, vagy meditációs során próbálunk keresni, mi az a nagyjából a tudatállapot. Ezért ez csak egy példa, vagy hát ez is egyfajta projekció, de néha projekciók segítenek rávezetni, hogy miről is van szó. Végülis az egész meditációban ott benne van a hajlátó, hogy mit is keresünk, miről is van valójában szó, mit is akarok én ezzel a meditációval. Ezt mindig a gyakorlás során nagyon sokszor ezeket az alapaxiomákat, ami elindult, elkezdték gyakorolni, ezeket kell lassan újra föléleszteni, hogy újra értékelni, miről is, mit is akarunk valójában. Ezek nagyon fontosak, ezek az mélyre ásása, gyökereknek a felkutatása. Na és itt alapvetően egy meditációs élményhez, vagy hát igen, egy élményhez, vagy meditációs iránynak, hogy miről is van szó, egy nagyon jó ilyen megértés, vagy ilyen megtapasztalása, amikor mondjuk mész egy hegyre, szoktam mindig mondani, ezt ismeritek, de tök mindegy, amikor mész mondjuk mászol föl egy hegyre, és rólad fáradt vagy, meg látod, hogy erdőben vagy mondjuk, látod a fákat, látod itt ott egy csomó a nehézség, ahogy jössz a fáradtság, egy csomó gondolat, ilyesmi, befegy a tudat nagyon beszűk, nagyon szűken van. És akkor mész, mászol, és egyszer csak fölérsz a hegycsúcsra. Ha fölérsz a hegycsúcsra, mindez egyszerű kitágul, eddig erdőben voltál, hirtelen kitágul a látóvidék. Hirtelen, ha egy hatalmas ilyen sok élmény lesz, egy ilyen, az egész lélegzeted, ez a lélegzet elállító, mondnánk a természet gyönyörétnekről a lélegzet elállító, hirtelen teljesen letisztul a tudatod, egy teljesen ilyen reszetszerűen így meghal a tudatod, egy teljesen vidám, élénk hangulat, teljesen belülről való felfrissülés. amikor az eddigi minden nehézség, minden ami gondolat, ami volt, a beszélgőt, az egyszerűen megszűnik. Megszűnik létezni. Egy kicsit a ilyen kompjúternek ez a kék halál állapotához, amikor minden benne levő folyamat hirtelen túlterhelésen, és hirtelen túl sok információt kell, mert addig fogadható volt, hogy itt volt egy fa, itt volt a fáradtság, és elfogadható volt a információ, még nem volt sok. De hirtelen, hogy kitágul az egész mező, egy hatalmas látvány van, amit még eddig nem láttál, hatalmas nagy energia, információ áradat, amit nem tud hirtelen feldolgozni a tudat, úgyhogy ezért leblokkol a tudatnak a rendszerező képessége, a rendszerező alap működése leblokkol a túl sok információ hiányával. Mivel ez leblokkol, ami túl van az adat rendszerező elvén, túl van a konceptuális tudaton, az érzelmi tudaton, mindez az alaptudatnak az alaptermészete, mondanám, hogy ahhoz hasonló valami, abban a pillanatban előjön. Tehát ami akkor ez a nagy kitágulás, az a nagy élmény, az a hatalmas ilyen, mondanám, lélegzett elállító ilyen gyönyör élmény, belső gyönyör, amit a meditációban nevezünk, az innen belső gyönyör, pont abból jött, hogy a tudatodnak a külső rétegei leálltak, és ami alapvetően ott volt, ami alapvetően benned jött, az egyszerűen csak megjelentkezett. Ez amiről alapvetően szó volna, csak aztán a koncepciális tudat, ahogy a működik, dolgozat, emóciók, koncepciók, azok elveszik, azok ezt az energiát szétszórják. Szétszórják, és így lelassul a tudat végül is a működésében. Lelassul, leblokkol, mindenféle blokkok jönnek létre. De az alaptermészete az nem változott. Az alaptermészet mindig ott volt. Bármennyire is sok gondolat volt, akár mondjuk a helyen fölvelő, egy csomó gondolat, fájdalmi, ez az abban a pillanatban sehol sincs, az egész leblokkolt. Hát ez a meditációnak a lehetőség, ez végülis egy hétköznapi életben ez a meditációnak egy megélése. És a másik az, hogy mivel tudjuk, hogy nem a természetnek ez a hatalmas látványa hozta, hanem a tudatunk lebokkolása. Ha azon a helyen elköltené egy-két órát, vagy hosszabb időt, akkor lassan a tudatod elkezdi megint rendszerezni. Ez egyszerre túl sok volt az információ, hogy rendszerezzél, nem tudta, ezért lebokkolt. De a rendszerező tudat megint elkezd az, hogy megszokás. Mint elkezdi rendszerezni, ott van egy hegycsúcs, az a hegycsúcs magas, ott van egy fa, ilyesmi, ott egy erdő, akármi, elkezdi megint lefedni. Ez a belső rendszerező el megint lefedi, ez a matrix szerűen elkezdi lefedni a külső valóságot. És megint egy teljes lefedés után ott már megszokod ezt a környezetet, és akkor már nem jelentik meg ez az áhá élmény, nem jelentik meg ez az áttörő élmény. Akkor már tudat be tudja fedni, akkor már ott van. Ez akkor működik, amikor főleg a legjobb, hogyha még sosem jártál ezen a helyen. Egy hirtelen teljesen új világgal találkozott. Amikor már a tudatnak már van vannak leképzési, viszonyítási alapjai, már tudja hozzá rendszerezni, le tudja fedni a belső valósággal a külsőt, akkor már nincs esélye az átjukadásra. Akkor már a belső rendszerező elv mindent lefedett, ha minden megint csak a tudatnak egy saját beszűkült állapotában van. Ezt a buddhizmusban úgy szokás mondani, hogy mint amikor a sejem hernyó bevávozódik, és a saját köpetével befedi önmagát. Amivel befedte, az végül a saját köpete, de az a teljesen elburkolja önmagát. Hát tulajdonképpen is ilyen, a saját tudatunknak a rendszerező, koncepcionális tudatával teljesen befedi a valóságunkat, a külső valóságot. Végülis a külső valósággal minimálisan találkozunk, amivel találkozunk, az a belső tudatunk kivetítése, és a külső valóságnak a reakciójára egy belső védekező mechanizmus, belső feldolgozó mechanizmusnak a működés. A meditáció ilyen szempontból ez a rétegek leszakítása, a külső jelenségekkel közvetlenül való megélés, a közben levő feldolgozó folyamat nélkül. Ez nem azt jelenti, hogy a feldolgozó folyamatra teljesen nincs szükség, de meg kell találni a kapcsoló gombot, hogy mikor kell használni és mikor tud leadni. Pont az a problémája a tudatnak, hogy nem találtuk meg ezt a kapcsoló gombot. És a nap 24 órájában, napi 24 órájában mindig csak zakatlanul működik ez a rendszerező, ez a koncepciális tudat, ez mindig elveszi az energiákat, mindig a tudatnak egyfajta energia levétele, egyfajta energia használódásáról van szó. És hogyha megtaláljuk ezt a kapcsológombot, végülis erről szól az egész meditáció, egész elvonulás is, hogy megtaláljuk ezt a kapcsológombot, akkor amikor szükségünk van világi életben, szükségünk van használni a rendszerű tudatot, használjuk. És akkor nincs szükség, akkor egyszerűen kikapcsoljuk, akkor egyszerűen anélkül vagyunk. Az, egy kicsit félreértés, amikor azt mondjuk, hogy, hogy ezt teljesen félre kell tenni, és mindig vissza kell térni a rendszertudat nélküliségre, az nem feltétlenül, ennek nincs értelme, nincs szükségszerű, és ha már ezt megvan a kapcsolgom, akkor amikor akarod használhatod, és amikor nem, akkor nem. A lényeg az, hogy megszabaduljál ennek a terhelésétől. Megszabaduljál attól, hogy ezt terhelésnek érezzed. Ez a szabadságnak kell. A szabadság azt jelenti, hogy ha akarod használod, és akarod, nem használod. Tehát a szabadság ezt jelenti, nem pedig a teljes kiiktatásra. Lehet a teljes kiiktatásra is, de nem feltétlenül. Tehát ez már tök mindegy, ez már egy későbbi gondolom, először meg kell találni a kapcsológombat. Na, és a gyakorlásban végül is ezt próbálunk ráérezni. Csak mi, hogy tudjuk, hogy bármi erőltetés is van, bármi tudatfolyamat, bármiféle koncepció, a rendszerőtudaton bármely legkisebb működése is, az már a rendszeren belül van, az már a rendszeren belül működik. A rendszeren belül te sose fogod megtalálni a kapcsológombot, ami alapvetően a rendszeren kívül van, a koncepciós tudaton kívül kell lennie. Tehát amíg a halmazon belül keresel, addig esélyed nincs. Bármiféle a tevőleges, bármiféle próbálkozás, aktív próbálkozás igazándiból sosem fogja elérni a tudat alaptermészetét, ezt a kapcsológombot. Mondjuk ez egy feltételezés, mert azért van egy másik út, amikor megpróbálod a tudatot úgy fölhergelni, úgy fölintenziválni, hogy megint csak belépjen ez a kék halál állapot, ez a szájtógéves kék halál állapot, amikor a tudat túlterhelésével széttöröd a tudatot. Ez a másik esetőség, amikor belülről dolgozol. Ez mondjuk a csánnak a hátója ilyen, vagy mondjuk ilyen zárong, ilyen energiagyakorlatok, vagy akár mantrálás is ilyen lehet, az a belülről töri szét a rendszert. De amit itt ilyen tudattermészet meditáció néven akarunk elérni, ez a mindenféle akaratlagosság, mindenféle tudatnak az akaratlagos működésének, vagy erőltetésének a kikapcsolásával, ez visszaérkezni az alapállapotba, ez a tudat kapcsolópontjához. Ilyen szempontból egy meditáció szempontján, amikor el vagyunk, most az ülés erőltetése, a csend erőltetése, bármi erőltetés, az mind a rendszeren belül van, az egyik sem vezet oda. Hanem amikor teljesen elszabadulsz, amikor akarsz meditálni, meditálsz, akarsz lepihenni, lepihensz, amikor a testileg teljesen szabad vagy, tudatilag teljesen szabad vagy, akkor van esély. Igazándiból a Loksimen van hát a kordér üssin, amikor fölveszel mindenféle módozatot, mindenféle viselkedésformát, ha akarsz szaladgálsz, ha akarsz énekelsz, ha akarsz sírsz, ha akarsz leülsz, ha akarsz szaladszol. Egy ilyen nagyon könnyen meg tudja közelíteni a tudatállapotát, ezért az Loksimnak mondjuk egy ilyen különleges előkészítő gyakorlata. De amikor így együtt vagyunk, akkor ez nem működik ebben a formában, mivel hogy alapvetően, ha együtt vagyunk, együttes meditációnak egy fő alapszabály, hogy ne zavarjunk másokat. Ezért ilyen közös meditációval alapvetően csendben vagyunk, meg nem zizeljünk túl sokat, amit tudom kell. Ez nem feltétlenül magunknak a legjobb, ez azért van, mert hogy ne zavarjunk be másokat, ezt azért tudni kell. Tehát itt alapelve, amit akarunk, az nem a csend megkeresés. Ha tudatod úgy érzi, hogy hangosnak kell lenni, akkor legyen hangos, az nem félünk tőle. A lényeg ennek a kapcsolópontnak a megkeresése, ennek a tudaton, az erőltetés nélküli, az erőltetésen túli, az önfelszabadító állapotnak a megtalálása. Úgyhogy, amikor meditálunk, vagy így próbálkozunk, a tudatot is teljesen szabadon kell adni, hogyha hat fusson. Ez a futás, mint amikor megyünk a csúcs felé, haladunk az erdőben, jön mindenféle, hat fusson. De egyszer csak, amikor kiszaladta magát, akkor hopp, hirtelen ott találjuk magunkat. A gyakorlás az megtörténik, nem pedig mi akaratlagosan elérkezünk. Itt a gyakorlás az egy belülről kifakadó, önmagától megtörténő dolog, amit keresünk, az önmagától kifakadó bölcsesség, önmagától megszülető bölcsesség, nem pedig egy elért, előszakolt, kielőszakolt állapot. Egy alapképességet keresünk, ami alapvetően ott van. Amikor mondom, hiszünk a buddhizmusban, hiszünk ennek a létében, hiszünk a túlhaladásra, a beszűkült halmaznak, beszűkült tudatállapotnak a túlhaladásának az esélyében. Ezt az alapvető működés, az alapvető kidisztult, vagy... Még a kidisztult is ilyen szempontból egy kicsit túlzás, mert a kidisztult is a halmazon belüli elgondolás. Ezért nem lehet a halmazon belüli bármely koncepcióval utalni a halmazon kívüli dolgokra, hogy az túl van ennek a befogadó képességén. Ezt kell próbálni, vagy megtapasztalni, elérni, vagy hát itt megtapasztalni, és ebben aztán lenyugodni. Meditáció ilyen szempontból teljesen spontán dolog. Megtörténik, először is megtörténik. Lehet, hogy először csak egy-egy pillanatra történik meg. Sőt, először csak egy-egy pillanatra fog megtörténni. Meditáció, amikor ülünk, a tudatnak nagyon nagy, a gyakorlás nagyon nagy része a tudat üres járata. Olyan mindenféle, nem pozitív, nem negatív fut a tudat, vagy néha nem fut a tudat, de nem feltétlenül olyan névvel, akármi nagyon nagy része üres járat. És néha egy-egy pillanatra a pillanatnak megjelenik egy tisztasága, egy tiszta örülfogadó. Néha így rájsz, hogy itt is történik, itt mi a tudatnak egy belülről fakadó ébersége. És ilyenkor egyszerűen csak ezen kell ellazítani, nem kell semmit ráhalmozni, nem kell semmit utána nézni, egyszerűen ezen ellazítasz, hagyod, hogy ennek a hatása érvényesüljön. Ezt nem tudod megfogni sem, ha meg akarsz fogni, akkor már megint elszalad. A meditáció ilyen szomorú, hogy egyre finomabb dolog, de egyszer megtörtént, akkor folytatod folytatod a gyakorlás, megint csak meg fog történni. Aztán megint csak meg fog történni, aztán lassan-lassan ez a megtörténésnek, ez a pillanati szabadság megtörténése egyre gyakrabban és gyakrabban fog jönni. Egy gyakorlásnak ilyen szemben van ilyen hasadó anyag jellege, hogy gyűjtöd ezeket a szikrákat, aztán egyszer csak elér egy akkora tömeget, hogy belülről kihasad, belülről széthasad, belülről szétfeszít, belülről jön egy robbanás. Hát ezt nevezzük mindenféle ilyen megvilágosodás évének, vagy ilyesmi. Ez sem fontos önmagától, meg ez csak egy létező jelenség. De tök mindegy, abszolút mindegy, erről is érdemes elfeledkezni, van ilyen aztán. Ez akkor érdemes, amikor megéppen megtörténik. Mielőtt megtörtént, abszolút nem érdemes. Miután megtörtént, ugyancsak nem érdemes. Abban a pillanatban van egy érdekesség, aztán kész. Na, és a lényeg az, hogy a gyakoráshoz ilyen szóval egy kis türelem is kell, egy kicsit türelemmel kell lennünk önmagunkkal szemben. Hogy nem feltétlenül történnek gyorsan dolgok, lehet, hogy történik, ki tudja, ez kiszámíthatatlan meditáció, a legizgalmasabb dolga, hogy abszolút kiszámíthatatlan, hogy mi történik, mert ma tök jó volt, lehet, hogy holnap semmi nem lesz. Tehát egy türelem kell hozzá. És próbálkozni kell. És mindenféle akaratlagasságon kívül, mindenféle erőltetésen kívül, mindenféle tudni kell, érteni kell, ezért kell az alapelveket érteni, bármit, amit erőltetsz, bármit, amit kihozol akaratlagosan, az nem az. Tehát mi van azon túl? És egy ilyen keresés, de egy kicsit passzív keresés, esélyadás. A gyakorlás végül is egy esélyadás. Hát erről lesz szó, ez a sok beszélnek sok az alja, de nagyja ez, hogy miről is van itt szó, amikor próbálkozunk ilyen meditációval. És ezt próbáljuk is spontán elérni, hogy ezt spontán megtavasztalni. És akkor vannak ilyen meditációs alapelvek, amiket figyelembe lehet venni, vagy nem lehet figyelembe venni, tök mindegy, nem azról van szó, tehát nem ezen múlik a dolog. De néha rá segített, néha meg nem. Ilyen szemben van egy kísérleti aspektus a gyakorlásnak, hogy meg kell ismernünk a tudatunk, meg a testünk összhangját. Valamikor a test rá segít a tudatra, valamikor meg rohadtul nem segít rá a tudatra. Ez a híres példázat, hogy amikor a szekér nem halad, akkor a szekret ütöd, vagy pedig az ökröt. Itt a szekér ilyen szemben a test, az ökör meg a tudat. És akkor a sámmesternek az egyik válasza, sok válasza lehet, a hangulattól függően, az egyik válasza, hogy néha a ökröt kell ütni, néha viszont a szekeret is. Hát ez a szekér ütése, amikor megpróbálsz a meditációs ülésben ellenni egy ideig. Itt a meditációs ülésnek az egyik legfontos alapszabály, hogy ne legyen belőle feszesség, ne legyen kényelmetlen. Aztán valamikor történik a meditáció, mint hogyha éppen akarna történni valami érdekesség, kifeszes a test, de mégis van, mintha valami történik, akkor érdemes próbálkozni, hogy na jó, akkor mi történik, akkor hagyjuk milyen a feszes a test, de hogy történjen. Szerintem ilyenkor meglazítani kell, tehát ezt megadni kell megtalálni. A meditáció az egyik legérdekesebb dolog, hogy nincsenek általános szabályok. Ha volna általános szabály, azt törjed szét, azt felejtsd el, az a legnagyobb akadály lesz, tehát érdemes elfeledkezni. Na és de mint kiindulási pontként, hát alapvetően lehet a teljes lazaságból kiindulni, még a feszességből kiindulni. Kiindulási pontként általában szeretünk egy minimális feszességből kiindulni, amit le kell lazítani. Ez azt jelenti, hogy elindulunk egy ilyen meditációs testhelyzetből, amikor kicsit hangsúlyt fejezünk azt, hogy a test egyenes legyen, hát magának meditációs pózra, de neki is mondom minimálisan, hogyha kényelmesen vagy benne, akkor ül sokáig, hogyha nem, akkor egyszer lelazítasz, lefekszel, akár el vagy, tehát nem a testen múlik, de néha azon is múlik. Ezt ki kell hangsúlyozni. Na, úgy látom, hogy igazán a drágom, de oda se nekünk. Tehát itt a testhelyzet alapvetően kezdetben egy picit ráhangsúlyozunk, de minimálisabb. Tehát itt azért tudni kell a lelazítást, és ez tényleg ne váljon kényelmetlenné. Tehát ha kicsit fáradsz a testhelyzetben, lefekszel, vagy más változ testhelyzetet, akármi. Az oksimban olyan sok testhelyzet van, hogy alapvetően bármi testhelyzetben találod magad, az biztos, hogy az oksinak valamelyik testhelyzetet. Tehát tök minden. Tantrában meg fogják mondani, hogy miért oda tetted a lábodat, és mi ott van a kezed. Tehát energetikaiak teljesen mindegyik helyzetnek van valami jelentése, hogy tök mindegy. Na és alapvetően, de így kezdetben elkezdünk egy ilyen meditációs testhelyzetben, utcát is mindig olyankor látjuk, hogy elhiszük, hogy ez segít. Ez nem feltétlenül segít, ez a Buddha művészeti ábrázolása, aminek olyan sok köze nincs a meditációhoz, de tök mindegy, valahogyan ábrázolni kellett, tehát mi is valahogyan elkezdünk. Arra elnézést, de hogyha buthát, összes buta szobron buthát kakilás közben ábrázolták volna, akkor lehet, hogy kakilással kezdenénk a meditációt, de most így üléssel ábrázolták, tehát tök mindegy. Na, és akkor most ezzel kezdjük. Tehát meditációs pózban. Ha mondom, a meditációs pózban a legfontosabb dolog az, hogy a test egyenes legyen, a gerinc egyenes legyen. Ez a mondás a dzogchenben, hogyha a test egyenes, akkor a csatornát, itt a középső csatorna egyenes, a csatorna egyenes, akkor a szelek egyenesek. A szelek egyenesek az, hogy a világi szelek kiegyensúlyozódnak, és esély van az energiáknak belépni a középső csatornába. Az dzogchenben igazán még ennél is fontosabb, hogy tök mindegy, hol vannak, nem kell belépni a középső csatornába, ahol vannak a szelek, ott megszűnjenek, ott kimerüljenek, ott szétosszaljanak. Akkor, tehát a csatorna egyenes, akkor a szelek egyenes, akkor a szelek egyenes, akkor a tudat egyenes, a tudat egyenes, az azt jelenti, hogy a rippa, a tudat megvilágosodott aspektusa megjelenik. És a tudat egyenes, akkor a tüdőt és a szívet összekötő csatornának a kapcsolata megszűnik. Ez egy csatorna van, egy energia csatorna, hát ilyen eltetők mindegy, de mindegy, hadd beszéljünk róla. Van egy csatorna, elvileg a tüdő és a szív között, a tüdőből jönnek a világi energiák, a karmikus energiák, amik megbolygatják a szívben lelő tudatcsírát, vagy bindút, vagy tudat eszenciát. És ennek a rezgése során létrejön egy csomó szamszarikus élmény, meg állapot, meg tudat állapot. És amikor ez a kapcsolat megszűnik a test nyugalomba helyezésével, akkor ezek a szelek, a karmikus szelek nem zavarják be a tudat természetét. A tudat természetének az ereje önmagától megjelenik. Hát ilyen dzogchen alapelmélet, de ennek is megvan néha jelentősége. Nem mindig, de néha megvan. Na, és akkor, tehát ezért a test egyenesség az fontos. A lábat az olyan meditációs pozíció, az lehet akár lótusz, fél lótusz, ilyen, akár mit, tök mindegy. Akkor a kezek ilyen kezdetben ilyen meditációs pozíció, ez is egy kis többféle, tehát megint csak ugyanaz, bárhol tálad a kezedet, az biztos, hogy valami pozícióra meg fog felelni, de kezdjük ezzel, mert sokszor ábrázolják a buthát is. Itt most változó, hogy jobb kéz van alul, vagy bal kéz van alul, mert iszonyú sok sutra és tantra mindegyik mondja a saját verzióját, én meg szoktam a jobb kéz van alul, én ezt szoktam meg, de tök mindegy. Akkor ezt a köldök alatt négy ujjnyira van egy pont, a három csatornának a középső jobbal csatornának a felkozó pontja, szóval érdekes egy icipicit oda rászorítani, ebben akkor jobbal csatornában levő energiák rásegít, hogy betérjenek a középső csatornába, ez rásegít a tudatnak egy kicsit kihisztulására, éberré tételére. Akkor a test egyenes, hát a gerinc csigolyák, mint a pénzérmék egymásra helyeződnek. Hát ha a testnek megvan az intelligenciája, tehát hogy a testet magára a helyezed, ő magától ki fogja találni, hogy mi kell neki, tehát azt tök mindegy. Akkor a melkas egy kian tágul, egy kicsit, ez is természetesen kitágul, ez a, mint a keselyűnek, ahogy ki van tárva a szárnya, a keselyűt láttok, egész nap így el van, és így repked, nem nagyon csak, hogy így el van. Na és hát itt a melkas egy kicsit így kitárul, így segíti, hogy a szívnél az energiák szabadon áramoljanak, ez főleg a fölfelé energiákra rásegít, akkor az állkapos minimálisan egy leheletnyire rányom az áramcsutkát, ez inkább csak érzetre van meg tényleg, és nem kell megcsinálni, ilyen záromban, ilyen energiagyakorlatokban kell, de itt nem, ilyen tudattermésző gyakorlatban nem, minimálisan magába visszafelé hajlik. A tájkiban van egy mondás, ami használható meditációban is, hogy egy olyan érzetre, mintha a nyakaddal hozzáérnél az inged galériához, egy ilyen érzet. Ha egy ilyen érzet megvan, az már helyre tette a nyakadat meg a fejedet. Na, hát a nyakad az igazán, ami a fejed, az közöttől. Akkor, ez van, a nyelved, az fölteheted az felső szájpadlásra, és az is jó, a középen marad, az is jó, de tök mindegy, bárhova helyzet, az is tök mindegy. Igen. A lényeg itt az, hogy az érzékszervek nyitva legyenek, tehát ami legfontos, hogy a szem nyitva legyen, a füledet, orrot nem tudod becsukni, de a szemed az nyitva legyen. Tehát ezt érdemes megszokni, hogy a szem nyitva meditálva, először egy kicsit zavarónak találhatod, de hogy megszokod, akkor ez tök jó lesz. Egyrészt rásegít az éberségre, egy becsukott szemmel nagyon könnyen belépsz egy ilyen nem pozitív, nem negatív, egy félig alvó, de nem alvó ilyen állapotba, egy tudatnak egy ilyen semleges állapotába, ezt lukba tennől nem eldöntött, vagy nem jósolható állapotnak nevezik a tibetűvel, ami azt jelenti, hogy nem eldöntött, hogy pozitív, negatív, se nem pozitív, se nem negatív, egy ilyen semleges állapotban, ami nem visz sehová, ugyan el van 100 évig is, de nem visz sehová, olyan, mint hogyha itt ebből a percben kijönnél belőle. És akkor Tehát egy ilyen, a lényeg az, hogyha a szem nyitva van viszont, akkor hát a doksin szerint a szív és a szem között van egy energia, egy fénycsatorna, és a szem nyitva hagyása azt a fénycsatornát kinyitod, és így ez segít a tudat természetének előkerülésében, és a tudat eszenciáját szétválasztani a sallangtól. A sallang az ilyen szamszarikus tudatállapotok, gondolatok, emóciók, mindenféle, tehát a tudat eszenciája, a tudat természet, a tudat önmagától születő bölcsességet. Tehát ilyen szóval az oxigén az nagyon nagy hangsúlyt helyez a szem nyitva tartására. Van egy mondás is, hogy egy gyakorlat éveken, vagy akár évtizedeken keresztül gyakorol, de nem sok erő jelenik meg belőle, az nagyon sokszor a szem becsukásával, gyakorlással vezethető vissza, hogy megszokja a szem becsukását, és el van egy ilyen semleges állapotban, ami nem viszi tovább a tudatot. Tehát ez a szem nyitva meditálás, ez egy elég fontos dolog. Ez a hat érzékszer nyitva hagyása, a hatodik, mint a tudat nyitva hagyása, de alapvetően a szem nyitva hagyása, mint egy lényeges dolog. Igen, nagyjából ennyi, és akkor hát a levegő, hogyha már azt tudok mindegy végül, de orron is vehetett, szájon is vehetett az oxigén, egy icipici szereti a szájon venni a levegőt, de tök mindegy, ez lehet megszokás kérdése is, ez ahogy jön. És akkor nagyjából ennyit a meditációra, mondom, hogy történik, ha történjen, nem kell odafigyelni különösebben, de minden esélyt adom. Gyakorlás egy esélyadás, ha történjen meg ezek a dolgok, aztán mindenféle akaratlagosságtól, meg erőlködésre megszabadul. Szóval amikor jól érzed magad, így el vagy meditációs helyzetben, fáradsz, vagy máshogy akarod, akkor hátad ölsz, ledőlsz, lefekszel, akarod, alszol, ahol jön. És akkor így egy kicsit elveszünk ki most. Na és akkor ez így a legelején az energiák kitisztítása, mert van egy ilyen energia kitisztító gyakorlat, ez is doktrin módozat, ennek több módozat van, de ez doktrin módozat, hogy az orron és szájon keresztül kifúrod az összes ilyen szamszarikus negatív energiát, de megtisztítod a csatornákat, meg a mindenféle pránákat. Tehát így a orron szájon keresztül, és ahogy előre hagyod, kifújod a negatív energiákat, akkor belélegzed, az orron keresztül, akkor viszont minden pozitív energiát ilyen szivárványszerűen magadba szívsz, ilyen tisztítás jellegű. Ezt általán reggel szoktuk, de hogyha napon, egy bármely nap így, akármikor el akarsz kezdeni meditálni, érdemes, hogy ilyen tisztítás jelenti. De kicsit rá segít a tudatnak, a sallangoknak a kinyomásával. És akkor van egy ilyen doksinra vezető gyakorlat, doksin különleges próba gyakorlata, és egyébként ilyen tudat természet állt, és a három fehér a gyakorlata, fehér az csak egy ilyen szimbolikus a tisztaság, tudat tisztaságára, nincs semmi vizualizáció, nem kell semmi vizualizációt elképzelni. Egyszerűen így hívod a hangot egy ilyen hangos A-val, ez a természetes A-val, a hang megszakad, a lélegzet megszakad, vagy elfoszlik, tehát ahol a lélegzet elfoszlik, ott a hang is elfoszlik, a hang elfoszlik, tehát a tudat is elfoszlik. Tehát az oksi nagy hangsúlyt helyez a tudat kimerülésében, elmerülésében, szétfoszlásával. Hogy a hétköznapi tudat elosztik, ott egy pillanatra van esély a tudat természetének jelentkezésére. Tékpálak is egy ilyen háromszor, az a A betűvel való ilyen kilégzés végül is, ez a három fehér A gyakorlat, egy ilyen zoksira való rázatés. Utána pedig ebben a hangulatban tovább folytatni. Gyakorlásra igen, kapcsolod ki a... ott is. Szerintem itt minimalizálhatod. Igen, igen. Vagy pedig nincs ilyen álló lámpa, valami. amikor mennetek kell, hogyha nyugodtan mennetek bármikor, amikor mi el vagyunk, folytatjuk ezt, kiszállítatlanul meddig, amíg kedvünk van. Tehát ha fáradtok, ilyesmi akartok azon, nyugodtan menjetek haza, azon ne törődjetek, de itt tartok, nyugodtan ki lehet tartani, a végén lesz egy kis Jojo. Itt a rendben helyen. Ah.